Prédikáció alapigéjét hallgassátok meg. Az első Korintusi levél 3. fejezetének 15. verséből, és Ézsaiás proféta könyve 43. fejezetének első 2 verséből. Fennállva hallgassuk az igét. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Amen. Kedves testvérek, ezekben az időkben, ezekben a napokban az egész ország a református teológusokra, a teológia dolgozóira, tanáraira figyel, és újabb és újabb híreket kapunk a kollégiumi tűzesettel kapcsolatban, és nem csak mi, akiket közelről érint ez az eset, mint reformátusok, mint akik valamikor, mint lelkipásztorok, a készülő diákok, ott tanultunk mi magunk is, és vannak itt közöttünk is olyan diákok is, akik most is ott laktak, és át is élték ezt a szörnyű tragédiát, és köszöntöm is őket szeretettel, itt az első és a második sorban is ülnek itt, Ráhel és Ábel, és Dobos Ildikó is írt egy levelet, majd felolvasok. Úgyhogy helyes, hogyha ezzel kapcsolatban szól ma a diakónia vasárnapján az ige hozzánk, hogy megértsük az események mögötti üzenetet és a tanulságot az Isten igéje segítségével, és hogy felhívja a figyelmünket a lehetőségeinkre, a szolgálatra, a segítésre. És természetesen ezen a mai vasárnapon emlékezünk azokról a testvéreinkre, akik ebben a szent és szép szolgálatban állnak, a segítés szolgálatában, és így köszöntöm a Benyámin lakóotthon tagjai, dolgozóit, munkatársait, akik itt vannak közöttünk. Jó így együtt lennünk ezen a vasárnapon, együtt emlékeznünk, vigasztalódnunk, erőt merítenünk, és hálát adnunk, mert van miért hálát adnunk. Az elején akkor szeretném Ábert megkérni, hogy pár mondatban mesélje nekünk erről, hogy ő hogy élte át ezt az eseményt, hogy ebből tudjunk aztán kiindulni, és aztán valami mást és valami nagyobbat is megtanulni ebből, hogy ne a végén kerüljön el sorom, az elején akkor át is adnám neked a mikrofont.
Áldás békesség! Sokan hallhattak már a tűzesetről, ami az elmúlt héten, illetve az előző héten történt. Hát ez egy tipikusan egy olyan dolog volt, amire egyáltalán nem lehetett felkészülni, és nem lehetett egyáltalán rászámítani. Mindenki éppen a esti foglalatosságában volt. Én vizsgára tanultam, szobatársam szintén tanult, volt, aki éppen zuhanyzott, volt, aki aludni készült, amikor hangosan kezdtek el dörömbölni az ajtónkon. Először nem vettem komolyan, amikor bekiabáltak, hogy tűz van, azt hittem, hogy csak egy tréfa vagy valaki viccelődik, de amikor már másodszorra kopogtak, és kimentem a folyosóra, a fekete füstön már semmit nem lehetett látni. Én teljesen Isten vezetését látom abban, hogy mindenki szinte automatikusan nem a lépcsőház felé vette az irányt, hogy meneküljön, hanem megpróbáltuk az összes szintre eljutni, és mi is szobáról szobára bedörömbölni, hogy aki esetleg még benn maradt, és nem hallotta, vagy nem vette komolyan tűzjelzést, mint ahogy én sem, minél előbb lekerülhessen velünk az udvarra. Lent első dolgunk az volt, hogy megszámláljuk egymást. Ráhellal megkerestük egymást, aztán évfolyamtársainkat kezdtük el keresni, hogy mindenki megjött-e, mivel addigra már egy halálhír is elért bennünket. A férfi emeleten megszállt egy 47 éves édesapa. Valószínűleg rossz felé menekülhetett, és a füst hamarabb végzett vele, mint a tűz. Talán ez az egyik legnagyobb veszteség, de nagyon sok mindenki, szinte mindenki a kollégiumból szállás nélkül maradt aznap éjszakára, ruha nélkül, volt, aki papucsban, volt, aki köntösben tudott csak kijönni. De nagyszerű volt látni, el sem tudom képzelni, hogy mi vezetett rá teljesen ismeretlen embereket erre. Amikor a Calvin térre vonultunk ki, akkor legalább 5-6 felajánlották teljesen ismeretlen emberek, hogy odaadják a telefonszámukat, és hogyha végleg nincsen szállásunk, akkor menjünk fel a lakásukba, és töltsük ott az éjszakát. Nagyszerű volt látni azt is, hogy ebben az esetben nem számított semmi, hogy milyen felekezetűek vagyunk, vagy bármi. Annyi felajánlás jött szállásra evangélikusoktól, hídgyülekezetesektől, civil szervezetektől, hogy gyakorlatilag mindenkinek már aznap éjszaka jutott szállás, ahol aludhasson. Másnap 2 percre visszamehettünk a szállásunkra, illetve a kollégiumi szobánkba. Hát nem sok minden maradt. Én nem akartam elhinni, hogy az én szobám volt. 5-6 napon keresztül vártam, hogy fölébredjek, mert teljesen irreális volt az az érzés, ami bennem volt, és az egész jelenet, a tűz, az elégett szobáknak a látványa. És szintén csodálatos érzés volt az, amikor megtudtuk, hogy már aznap éjjel a 8. kerületi gyülekezet több mint 700 ezer forintot gyűjtött nekünk össze, gyors segélygyanánt. Sajnos már tudjuk, hogy mi okozta a tüzet, és nem olyan hír volt, mint amit mi vártunk. Évfolyam társaimat is, és most a gyülekezetet is arra szeretném buzdítani, hogy hordozzuk ezeket a fiúkat imádságba. Ugyanannyira szükségük van most Istenre, mint annak a családnak, aki apa nélkül maradt. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, így mégiscsak más, hogyha valaki személyes tapasztalatból mondja el, hogy ő hogy élte meg, és mi is történt. Egy másik személy is itt van közöttünk lélekben, Dobos Ildikó, aki a 3. teológusunk, aki odaban az épületben lakott, ő most nem tud itt lenni, de egy levelet írt, drága gyülekezet, drága otthonon. Személyesen nem tudok most közöttetek lenni, de sokszor gondolok rátok, és ez az egyik segítségem ebben a nehéz időben. Hallhattátok, olvashattátok, mi történt a budapesti református teológiával. A kollégium már sok éves emlékeket, titkokat, vágyakat, imákat őrzött, falaival a legtöbb gyakorló prédikációt hallhatta még a lelkészeinkét is. Ezek a csendes, türelmes, védelmet adó falak nem menthetők. A tűz elvitte magával az összes szót, és amit maga után hagyott, az egy tragédia, rom, könnyek és egy jószívű, négy gyermekes családapa vágyakozása, hogy újra ölelhesse egyszer szeretteit. Ezt mindenki láthatta, hogyan válik semmivé, igazi titokká az a sok év munkája és emlékei. Mindenki láthatta, és egy kérdést dobáltak visszhangszerűen körülöttünk az emberek. Hol van a ti istenetek? Örültem ennek a kérdésnek végül is, mert gondoltam magamban, milyen jó egy kis öröm a nehéz időben, hogy most erre kíváncsi mindenki. Hol van Isten? Azt tudom most leírni nektek, amit magam megtapasztaltam. Ez volt eddig életem egyik legnagyobb Isten tapasztalata. Azért az Isteni, akit úgy emlegetünk, szabadító, kegyelmes atya. Aki egykor szövetséget kötött népével, akik bár talán minden vagyontárgyat hátrahagytak, de mind száraz lábbal keltek át a vörös tengeren. Igazi csoda volt, és igazi csoda ma is az ő szabadítása. Mert szabadítása volt ez nem csak a 80 diáknak, akik önmagukkal kevéssé törődve, értékeiket hátrahagyva értesítették egymást, menekítették egymást, hanem annak az egynek is, akit Isten magához vett. Én magam nem voltam a kollégiumban, rám oly módon vigyázott az Úr, hogy szerda reggel, a tragédia napjának reggelén hazavitt. Otthon voltam, boldog családi közegben, amikor este 8:30 körül érkezett a hívás, Ildi, hol vagy? Biztonságban vagy? Egy barát volt, aki éppen kopogott végig a szobák ajtaján, hogy minél több embert figyelmeztessen. Én otthon voltam biztonságban, ő pedig a tűzben, füstben mentette a szeretteinket. Menekült és menekített Isten kegyelméből. Ezután végig kísértem az eseményeket, telefonáltam, akit értem. Hajnali 5 óra volt, mire megtudtuk, minden diák sértetlenül kijutott. Nagy öröm volt újra ölelni egymást, és saját veszteségeiket számba se véve, első volt az ima, a hálaadás. Így szól az Úr, a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ildikó levele több más emlékkel együtt, ott van Ábel megfüstöldött bibliája is, ha jól tudom, hátul egy kis kiállításban, a sarokban megtekinthető majd. Néhány festmény is készült az alkotóműhelyben ennek az eseménynek a kapcsán. Így is emlékezünk erre, és közelebb kerül hozzánk ez az esemény, hiszen nekünk is lehetőségünk lesz majd részt venni a segítésben, a külön kocsoros adakozás majd a prédikáció után erre a célra fog kerülni a teológusaink megsegítésére, a persely adományainkat pedig a teológiának küldjük majd el a közös segély alapba. Tehát így tudunk majd mi adakozni, de beszélgessünk is erről egymással is, megnézzük meg a kiállított leveleket, tárgyakat, képeket is. Mit példáz ez az esemény számunkra? Hát először figyeljünk erre a 3 fiatal emberre, akikről kiderült, hogy ők gyújtották fel a kollégiumot játékból, persze nem akarták, csak unatkoztak, szórakozni akartak, elmentek, vettek néhány üveg körömlak lemosó acetont, és azzal beitattak egy szivacsot, ami talán majd hajléktalannak a szivacsa lehetett, és azt támasztották a kollégium falának. Azt gyújtották meg, hogy egy kis legyen valami érdekesség a unalmas délután, a estéjükben, ami aztán felgyújtotta az egész épületet, és egy 4 gyermekes édesapa halálát is okozta, nem beszélve a rettenetes kárról és a lelki sérülésekről. És az interneten én is nézegettem, hogy milyen írások jelennek meg ezzel kapcsolatban, meg így beszélgettünk is egymás között, és sokszor előkerül ez a fajta indulat, hogy hát micsoda disznóság ez, és hát milyen büntetést érdemelnének ezek a fiatalok. Vannak, akik arra hívnak minket, ahogy Ábel is tette, hogy imádkozzunk értük, mert milyen szánalmasak is, és mennyire rászorulnak erre az imádságra, az Isten kegyelmére, hát bizony nem lesz könnyű nekik ezt elhordozni egy életen át, ezt a terhet, még a büntetés lesz a kisebbik dolog. De amikor rájuk gondolunk, akkor gondoljunk magunkra is. mert mi nem ezt mondhatjuk, hogy hát mi nem akartunk semmi rosszat. Mi csak szerettünk volna gyorsabban utazni, kényelmesebben élni. Ezért aztán elégettük a bolygónkon a kőolajat, meg a földgázt, meg rakétákat építettünk, meg repülőgépeket, meg szerettünk volna biztonságban tudni magunkat, és aztán építettünk hatalmas ágyukat és hadieszközöket. És nem akartunk mi csak kényelmesebben élni, ezért teleraktuk nejlonzacskóval a tengereket, és ezt fogjuk majd mondani, nem akartunk semmi rosszat. Mi csak élni akartunk, csak örülni akartunk egy kicsit az életnek, kicsit könnyebben akartunk lenni, kicsit szórakozni akartunk, kicsit vidámban akartunk érezni magunkat ebben a szomorú világban. Hát baj ez, hát nem akartunk mi rosszat. És aztán, hát ez lesz belőle. Úgyhogy ne ítélkezzünk könnyen, olyan könnyen, hogy hát micsoda fiatalok vannak itt ebben a világban. Amikor mi hasonlóképpen csináljuk, nem akarunk semmi rosszat, csak közben felgyújtjuk a világunkat, meg tönkretesszük az életünket, meg mások életét, meg a jövőnek az életét, meg a gyermekeinknek, meg az unokáinknak a jövőjét. És majd ők is kérdezik, hát mit csináltak ezek? Nem akartak semmi rosszat, csak élni akartak, kicsit könnyebben, kicsit gyorsabban, siettek. Hát ilyen ez a világ. Úgyhogy ez a természete úgy látszik ennek a világnak, hogy ilyenekből jönnek aztán a tragédiák és a még nagyobb tragédiák. És erre tartunk mi is, mert itt csak jól akarjuk érezni magunkat. És amikor erre gondolunk azért... És mivel Isten tiszteleten vagyunk, és Istenről akarunk beszélni, és tőle róla akarunk többet tudni. Azért ne felejtsük el, hogy ő is itt van. És hadd olvassam el az Ézsaiás proféta idézett ige verseinek az előzményét, az előző néhány verset, a 42. fejezet végéről. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért zúdította rá haragjának hevét és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette. Égette őt, de nem szívlelte meg. De most így szól az Úr, a te teremtőd. És ez a szívet szaggató mondat itt a Bibliában, hogy ki az, aki megengedte ezt? Vajon nem az Úr? És mielőtt úgy könnyen mondjuk a másiknak, meg magunknak is, hogy hát törődjünk bele azért ebbe az esetbe, és imádkozzunk, hogyha ez a kérdés fölvetődik, amit Ildikó is írt a levelében, hogy hol volt az Isten, vagy hol van az Isten, vagy mit tett ő, akkor mielőtt azt mondanánk, hogy hát csendesedjél el, és imádkozzál, és akkor majd akkor ő megmondja, azért előtte még van valami más is. Kell, hogy legyen egy más is. Erre tanít minket a Szentírás is. Előtte még kell, hogy legyen a panasznak a hangja. Az Isten elleni panasznak a hangja. Hogy vajon nem az Úr engedte ezt meg, hogy ez így legyen? Vajon nem tudta volna megtenni, hogy másképpen történjen? Hogy megmeneküljön legalább az a családapa is, ha már megmenekült 80 diák? Hogy nem tudta volna eltéríteni a szándékukat ezeknek a suhancoknak. Hogy nem tudta volna lefogni az emberiségnek a mohóságát és visszafordítani, hogy ne tegyék tönkre ezt a világot. Meg tudta volna tenni. És panaszkodunk, hogy nem teszi meg. És ez jó, hogyha ezt is megéljük, és nem söpörjük el a szőnyeg alá, meg azt gondoljuk, hogy jó, hát ez nem szép dolog. Akár szép, akár nem, ez ha bennünk van, és jogosan bennünk van. Mert ott vannak azért vétlenek, akik nem bűnösebbek a többinél, sőt, lehet, hogy ártatlanabbak. És látjuk magunk körül őket, akiknek nem tud az életük kiteljesedni most már. És nem az Úr. Így kezdődik tehát, amikor az Istennel akarunk találkozni, ezzel a panasszal kezdődik a találkozásunk, és hogyha ez kimarad, akkor valami fontos marad ki a vele való kapcsolatunkból. Mert ilyenkor, amikor megszületik bennünk azért ez a fajta fájdalom, és úgy együtt tudunk érezni a sírókkal, és együtt tudunk sírni, ahogy mondja is az apostol, sírjatok a sírókkal, akkor utána fog megérinteni bennünket a prófétának a szava, de most így szól az Úr. Mert Istennek nem ez az utolsó szava, de most neki van még hozzánk szava. Ezután, most már, amikor megértettétek ezt, amikor átmentetek a tűzön, amikor sok minden megégett és kárt vallott, és te magad megmenekültél ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Amikor elvittelek téged a fogságba, amikor leromboltattam a szent templomot, amikor sokan odavesztek, amikor úgy érezted, hogy vége mindennek. De most, ekkor így szól az Úr. Ez után szól így az Úr. Nem előtte szól így, hanem utána. Most utána vagyunk, és vagytok ennek a tragédiának, de most így szól az Úr. A te teremtőd, a te formálód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Így szól az Úr, hogy ne félj, mert fontos vagy nekem. Még ha néha úgy gondoltad, hogy nem is. Én vagyok a te teremtőd, és én vagyok a te megváltód. És nagyon drága vagy nekem. Nagyon-nagyon drága, még egy verebecske is drága nekem. Hát hogy ne lenne drága az én gyermekem, az én képmásom. Hogy ne aggódnék érte. Hogy ne fájna a szívem érte. Hogy gondolhatod azt, hogy nem törődtem azzal az apával, és nem törődtem a többiekkel. És hogy nem törődök sokkal jobban ezzel a világgal, mint ahogy te törődsz vele, és hogy nem fáj nekem sokkal jobban minden élőlénynek a fájdalma, mint ahogy neked fáj, ahogy neked nem fáj. Én vagyok a te teremtőd, és én vagyok a te megváltód. És azt mondja az ige, hogy ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselősz meg, a láng nem éget meg téged. És azt mondja ez az ige, hogy a tűzön és a vízen átvezet az utad. De azért, hogy a tűzön és a vízen át valami történjen veled. Nem azt jelenti ez az ige, hogy átmész rajtuk és nem változol meg, hanem átmész rajtuk és megváltozol. És nagyon szépen ír erről a Békési Sándor professzor úr, amit érdemes itt is a helyről is elolvasni újra, aki olvasta, annak még egyszer hallani, aki nem, annak pedig megismernie. Erről az átformálódásról és ennek az áldásáról a tragédia közben. Döbbenetes tragédia rázta meg a közvéleményt néhány napja kigyulladt, sok-sok vizsgáira készülő egyetemi hallgató szállása, tanárok otthona és többünknek évtizedek óta munkahelye, a Rádai Kollégium, és néhány perc alatt megsemmisült a lángokban. 80 hallgató ki tudott menekülni úgy, ahogy volt, papucsban, otthonkában, zuhany alól. De így is egy 4 gyermekes családapa vesztette életét a gyilkos tűzben. ami az eloltott pokol után maradt, az is a pusztulás fenyegetettsége alatt áll. Vízzel elárasztott könyvtárak és levéltár, üszkös hideg termek, személyekhez köthető asztalok, s rajtuk épp kinyitott, de megpörkölődött szakkönyvek, olvadt laptopok, félig kihörpölt kávék, mobilok, szülők vagy szerelnek emlékei mind-mind a hamu alatt, mint Pompeiben. De a legfontosabb mindebben a szörnyű történésben az, ami egyáltalán nem természetes. Az nevezetesen, hogy a 80 fiatal, a 80 nagy gyermek ki tudott menekülni a tűzből a szűk lépcsőkön a szabadba. Ez egyáltalán nem magától értetődő, még akkor sem, ha csak 80 lettek volna abban az épületben. Ugyanis a tűz 3 perc alatt futott végig a folyosókon. Ezért 80 embernek szabadulása valójában az Úristen műve. A 80 ifjú a tüzes kemencében szabadon járt, mert köztük volt a 81., akinek ábrázata olyan, mint az Istenek fiáé. Dániel könyve 3. fejezet 25. vers. Lehet, hogy most a megrendülés sokjában még nem ismerik fel, de az idő múlásával egyre határozottabban kirajzolódik majd bennük annak a 81.-nek ábrázata. Ő volt velük. Ezt soha ne felejtsék el, mert amin átmentek, az tűzkeresztség. Amit hátrahagytak, az a gyermekkor, az édes élet ifjúkori naivitása. Ami előttük van, az pedig a felnőtté válás Via Dolorisa, amelyen mindig tudni fogják és hirdetni is tudni fogják, hogy van szabadító. Annak az egynek, akit elveszítettek, annak is. Isten ezt akarja, hogy átformálódjunk. Hogy átmenjünk a tűzön és a vízen, de nem maradjunk ugyanolyanok. Hogy a gyermekből felnőtt legyen. Hogy a gyermek hitűből felnőtt hitű legyen. Hogy a felelőtlenből felelős legyen. Farkas József szépen mondja egy prédikációban erről az igéről, hogy átkristályosodjon. És azt mondja, hogy őt, amikor kikerült a teológiáról, akkor hogy kikristályosodott a hite, és aztán az idők során a folyamok, vize meg a tűz, az fölbontotta ezt a kristályt, és aztán újra kristályosodott. Új alakot öltött. Mert Istennek ez a célja, hogy újra kristályosítsa a hitünket is. És azt mondja, hogy reméli, hogy élete végéig ez történni fog. Hogy majd a vizeken átmegy, és akkor feloldódik újra az, ami megvan, és újra kristályosodni fog egy másikban, egy szebben, egy igazibban, egy erősebben, egy valódiban. Ez az Isten akarata. Átvisz bennünket tűzön és vízen. És feloldódik az a kristály, ami volt bennünk, de egy új kristály, újra kristályosodási folyamat indulhat el, és indul el. Mert ő velünk van, azt mondja, lehet leszek ebben. A tűzben és a vízben. Mert én az Úr vagyok a te Istened, a te szabadítod. Ez az ő terve és célja velünk. És erre akar bennünket hívni. Nem bánja, hogyha panaszkodunk, sőt elvárja tőlünk. De azt is elvárja, hogy a panaszunkkal hozzáforduljunk. Tőle kérjünk választ és tőle kérjük, hogyha fel is old bennünk egy kristályszerkezetet, valami elképzelésednek a rendszerét, akkor ő teremtse azt újjá, és erősítse meg a vele való kapcsolatunkat. Mert ez a mi üdvösségünk, nekünk és a világnak egyetlen reménysége. Amen.